Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A mai evangéliumot Lukács evangéliumának 6. fejezetéből idézem. Legyetek hát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. A mai evangéliumról nekem elsőként, kedves rádióhallgatók, Reményik Sándor Ne ítélj című verse jutott az eszembe. Reményik a következőképpen írt. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én? Honnan ered, micsoda mélységekből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesi és a népeké? Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak, a dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak, és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűen ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek, versben, s mindennapi beszédben, csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás, ezer kardos szónál többet tevő, s végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen is igen. Szelíd lepke, mely a szívek kejhére ül, ámen, igen, és a gonosztól van minden azon felül. Kedves rádióhallgatók, vajon nekünk melyik a legkedvesebb Jézus történetünk? Talán a kánai mennyegzőről szóló, amikor Jézus a vizet borrá változtatta? Vagy amikor megáldotta a gyermekeket, esetleg a sok gyógyítás történet közül valamelyik? Lehet a vihar lecsendesítésének az a története, amikor az ilyet tanítványokat már szinte elborítja a víz, és a mester mégis, mielőtt véget vetett volna a káosz hatalmának, a csónak végében nyugodtan alszik egy vánkoson? Vagy lehet, hogy a két testvérnek, Máriának és Mártának a története a legkedvesebb valakinek? Bevallom, nekem az irgalmas, a szelíd Jézus története a házasságtörő nővel a kedvenc Jézus történetem. Ezt a jelenetet jól magunk elé képzelhetjük. Egy nőt rángatnak a férfiak elé, mert éppen inflagranti házasságtörésen érték. És a mózesi törvény szerint bűnös. A házasságtörés büntetése a megkövezés volt. A tények önmagukért beszélnek. És Jézus, akit az írástudók a bíró szerepébe igyekszenek kényszeríteni, nem is vitatja őket. Az ügy egésze azonban egy csapda. Ha az a Jézus, akiről mindenki tudja, hogy a bűnösökhöz és a kirekesztettekhez rokon szemvel és szeretettel viszonyul, a szörnyű büntetés ellen nyilatkozik, akkor nyíltan szembe fordul a mózesi törvénnyel. Ha viszont a büntetés pártjára áll, akkor a saját tanítását árulja el, és még azokkal a rómaiakkal is szembeszáll, akik saját maguknak tartották fönn a halálos ítélet elrendelését és végrehajtását. Látszólag egy kiút nélküli helyzet volt ez tehát. És mit tesz Jézus? Írni kezd a földön az ujjával. Talán dühös volt és fölzaklatta a lelkét az az álnokság, amivel találkozott? Vagy azon tűnődött el, hogy mi vihette hűtlenségre a nőt? De az is lehet, hogy hirtelen nem is tudta, hogy hogyan kerülje ki ezt a csapdát. Irogat a homokban, és így egy kis gondolkodási időhöz is jut. Jut eszembe. A gyors szavak és a gyors megoldások a legtöbbször alkalmatlanok is arra, hogy fontos döntéseket hozzunk. A mai evangéliumban ezután Ez olvasható. De tovább faggatták. Az önfejű emberek, akik azon vannak, hogy mindig nekik legyen igazuk, akik kitartóak tudnak lenni és ritkán engednek, ha az igazságról vagy hamisságról kell dönteni, ők azok, akik soha se tágítanak. Jézus azonban egy szerfelett okos választ ad a nem tágító sürgetésre. Az vesse rá az első követ közületek, aki bűn nélkül való. És ezzel az egyetlen mondattal már le is leplezi a férfiak álszentségét. Nem helyezte Jézus hatályon kívül az erkölcsi törvényeket. Nem is kisebbítette a nő bűnét. A házasságtörés továbbra is mélyreható bizalmi válság marad, és a párkapcsolat fájdalmas sebesüléssel jár, igenis. De Jézus mégis tükröt tart a törvényhű férfiak elé. Felszólításával igazából azt állította, hogy kivétel nélkül minden ember hibázik, hogy minden ember adós valamivel, és rászorul a bocsánatra. Jézus a fenti mondattal, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van, leparancsolta ellenfeleit arról a bizonyos magas lóról, és azok megszégyenülve eloldalogtak, és csak a házasság törő nő maradt ott, aki talán valami olyasmit érezhetett ekkor, amit 2000 évvel később majd József Attila is érzett, hogy a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek, szelíden s nézik a csillagok. Vagy azt, amit Babics kérdezett, mi van túl minden tarkaságon? Világon, virágon, ruhákon, lelken és testen, a semmi vagy az Isten. Mit érezhetett ez a nő? Elképzelem, hogy Jézus ennek a nőnek az arcába néz. Hiszen nem csak a szavainkkal fejezhetünk ki irgalmat, vagy lehetünk irgalmatlanok. Az arc is, az arcunk is a lélek tükre. Nem csak a szemünk, vagy a szavaink. Ha valóban érzékenyek vagyunk a bűnbánó szenvedésére, az kiül az arcunkra is. Jézus bizalma kiült az arcára is. Ez a jézusi arc ugyanazt fejezte ki, mint a szavai. Nem volt erkölcsi prédikáció. Elmaradt az elítélés is. Menj, de többet ne vétkezzél. Mennyire fölszabadítóan hat, ha így tud valaki, kedves rádióhallgatók, a bűnre is tekinteni. Menj, de többé ne vétkezzél. Sőt, még inkább, ha valaki a bűnösre tud így tekinteni. Egészen biztos, hogy szükség van a bűnt követő bánatra is, tehát a megtérésre való készségre. A bűnössé vált embernek is, amennyire egyáltalán ez lehetséges, részt kell vállalni a jóvátételben. De úgy tanítja ez a bibliai történet, és én ezért szeretem, hogy az embertársaknak arra a készségére is szükség van, hogy képesek legyünk megbocsátani. Ilyenkor a megbocsátás egy olyan nagy ajándék, mint amilyen egy ünnep a hosszú gyász után. Köszönöm, hogy meghallgattak. Schindler Mátyást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szép napot kívánok!